43. Valamikor akkor történt, amikor Angelo már a kórházban volt, de Stonewall Jackson még nem hozott hírt róla, hogy áthelyezték a kettesbe azt az indiánai parasztfiút, akit Bruce emellettára vágtak kupán a hármas barakban. Azok közül, akikkel Prue együtt volt a hármas barakban, róla gondolta volna a legkevésbé, hogy utána fogjon ide. 3 napot lenyomott a lyukban, aztán amikor bekerült közéjük, ugyanolyan szelíd és rokonszenves volt, mint régen. Angelo még be sem vonult a lyukba, amikor már várták. Azután az első kiborulás után, amely az ütés következménye volt, és csak egy napig tartott, a jelek szerint az indiánai fiú egyre gyakrabban és egyre hosszabb időre került hasonlóan kábult állapotba. Amikor normális volt, megőrizte régi, szelíd, sose panaszkodó énjét, amikor pedig kábulatba esett, olyan engedelmes, álmodozó hülyévé vált, amilyennek Prue annak idején látta. De valahányszor feleszmélt a kábulatból, dűrohamot kapott és őrültként támadt arra, aki épp a közelében volt. 2-szer is megtámadta az őröket a kőbányában. 1-szer meg az ebédlőben a mellette ülő rab fejére öntötte a tányérjából a kecsapos babot, aztán neki esett és elkezdte nyíszálni a nyakát az asztali késével. A szerencsétlent csak az mentette meg, hogy a kincstári asztali kés még a vajat is alig vágta el. Ezért 3 napot kapott a lyukban, azt békésen szó nélkül lenyomta, aztán amikor kijött a lyukból, másnap a kőbányában megpróbálta betörni a mellette dolgozó ember koponyáját egy közepes nagyságú szikladarabbal. A hármas barakban éjjel sokszor riadt fel valaki arra, hogy egy eszelős arcú démon vadul folytogatja, és addig kellett viaskodnia vele, amíg 3-4 társa föl nem ébredt a tulakodásra, és a segítségére nem sietett. Ilyenkor addig ültek az indiánai parasztfiún, amíg meg nem nyugodott. 3-as barakbéli baj társai becsülettel próbálták fedezni, annyira, hogy a végén már szabályos őrszolgálatot szerveztek, éjszakánként egy ember mindig fennmaradt és rajta tartotta a szemét. Egyszer azonban magát koccát támadta meg az ebédlőben, mire megint kapott egyet a kapanyéllel a fejére, és úgy döntöttek, hogy a 2-es barakba való. Az igazság az, hogy egyáltalán nem volt oda való. Úgy kirít a 2-es lakói közül, mint a fehér holló a feketék közül. De ebbe is ugyanolyan egykedvűen beletörődött, mint mindenbe. Emlékezett Prue-ra, buzgón barátkozott vele, Jack Malloy iránti imádata pedig hamarosan még Blueberry-ét is felülmúlta. Szinte már kínos volt, hogy úgy követte Jack minden lépését, mint egy kölyök kutya. Amikor esténként játszani kezdtek, a játékban is ugyanolyan elszántan igyekezett részt venni, mint minden másban, ha normális volt, és épp úgy panasz nélkül tűrte a kiszorításnál a térdén a szúrásokat, a kezén az égési sebeket, a játéknál a bordáin a zúzódásokat, mint minden egyebet. A játék során egy ízben sikerült az 5 legkisebb emberig állva maradnia, mire körül éjjenezték. A 2-es barak történetében őt érte először a kitüntetés, hogy felajánlották neki, ne vegyen részt a játékokban. Ő azonban nem volt hajlandó nézőként ülni a pricsén, noha semmilyen játékban soha senkit nem sikerült legyőznie, egészen addig, amíg közös megegyezéssel kíméletesen nem kezdtek játszani vele. Védőszárnyukkal levették, vigyáztak rá, ám olyan kabala félének tekintették. Dürohamai, amikor magához tért kábulatából, nem zavarták őket. Még őrséget sem kellett szervezniük, hiszen kivétel nélkül valamennyien gyerekkoruk óta gyakorlott, kemény verekedők voltak. Ha arra ébredt valamelyikük, hogy folytogatja, lerázta magáról, leütötte, aztán visszafektette a pricsére, ahol reggel ismét szelíden, barátságos hangulatban ébredt. A 2-esben, azaz tulajdonképpen az egész börtönben, egyáltalán nem tartotta senki veszélyesnek a fiút. Még egy akkora elme sem láthatta meg a veszedelmet ebben a gyilkosnak annyira ügyetlen indiánai parasztfiúban, mint Jack Malloy. A gondolat, hogy ő lesz az a gyufaszál, amelyik meggyújtja a kanócot és ezzel felrobbantja a börtön, és főleg a 2-es barak, nagy gonddal kiegyensúlyozott státuszkóját és ezzel sokuk egész életét, még a külvilág vonatkozásában is más irányba tereli, egyszerűen nevetséges volt. A dolog váratlanul történt minden előjel nélkül, egy délután, kinn a kőbányában. Amióta az indiánai fiú a 2-esbe került, a maga kellemes módján egyre jobban elkeseredett az élete miatt. Az egész sehogy sem illett a természetéhez, és utána senki se tudta, hogy vajon új eszmény képeit próbálta utánozni, vagy azért csinálta, mert a rohamai miatt egyetlen napot sem engedtek el a büntetéséből járó magaviselet címén, sőt, Amikor végül a kettesbe dugták, egy havi büntetését meghosszabbították 2 hónapra. Azon a délutánon megint álmatag, kábult állapotban volt. Prue éppen Blues Barry és Stonewall Jackson között dolgozott, amikor a fiú magához tért kábulatából. Már jó ideje figyelték, mikor jelentkeznek föleszmélésének jelei, úgyhogy amikor az indiánai paraszt fiú eldobta kalapácsát és vadul körülnézett, mindhárman tüstént rávetették magukat és lefogva tartották, amíg magához nem tért. Aztán mind a 4-en tovább dolgoztak. Nem sokat törődtek az egésszel, hiszen már hozzászoktak. Csak hogy egy kis idő múlva az indiánai paraszt fiú nyájas, de szokatlanul határozott kifejezéssel az arcán elébük állt, és megkérdezte, nem lenne szíves valamelyikük eltörni a karját. De hát mi a fenének Francis? Tudakolta Prue.
Mert kórházba szeretnék kerülni, magyarázta meg a paraszt fiú.
Minek akarsz kórházba kerülni?
Mert torkig vagyok már ezzel az átkozott gödörrel, felelte szeliden az indiánai paraszt fiú. Lenyomtam a büntetésemet, az egész hónapot, és még mindig hátra van 26 nap. Még 26 nap.
Te mit szólnál, ha 6 hónapot kellene lenyomnod, mint nekem? Kérdezte Jackson.
Nem örülnék neki, felelte az indiánai paraszt fiú.
Ha eltörjük a karodat, attól még nem kerülsz ki hamarabb, mondta bölcsen Prue.
De 2-3 hétig a kórházba lehetek.
Különben is. Vagy a fenébe törjük el a karodat. Fektessük a térdünkre, és törjük el, mint valami botot? Kérdezte Prue. Nem olyan könnyű ám eltörni egy kart, Francis.
Én ezt már kigondoltam, mondta diadalmasan az indiánai paraszt fiú. Leteszem 2 közé a karomat, és akkor valamelyikötök ráver a kalapácsával. Akkor gyorsan és könnyen eltörik, és legalább 2 hétig vakációzhatok a kórházban.
Én ugyan meg nem teszem, Francis, mondta Prue, akit hirtelen elfogott egy kis émegés.
Megtennéd nekem, Jackson? Kérdezte az indiánai paraszfiú.
Mi az Istenek akarsz kórházba kerülni? Tért ki a válasz elől Jackson. Ott se jobb, mint itt. Én voltam ott, nem az ujjamból szopom. Csöppet se jobb, mint itt.
De ott legalább nincs koca, és nem kell követ törni ezen a rohadt napon.
Tényleg nem, mondta Jackson. De ott már csak ülsz a seggeden, és addig bámulsz kifelé azon a rohadt rácson, ám még inkább visszakívánkozol a kőbányába.
Legalább a kaja jobb.
Hát az jobb, ismert el Jackson. Te ával is hamar torkig leszel.
Szóval nem teszed meg? Akkor se, ha kérlek, mondta szemrehányóan az indiánai paraszt fiú.
Hát éppen megtehetem, mondta habozva és finnyáskodva Jackson. De semmi kedvem hozzá, Francis, ászentségít neki. Én megteszem, Francis, vigyorgott Blues Barry. Amikor csak akarod. De persze csak, ha igazán akarod.
Igazán akarom,
mondta az indiánai szelíden, de határozottan. Na, hol vannak azok a kövek? Kérdezte Barry.
Van egy pár arra feljebb, ahol dolgozom. Éppen jók lesznek.
Oké, mondta Barry. Na, gyerünk.
Aztán megállt, és a többiek felé fordult.
Nem bánjátok, ugye, ha megteszem neki, fiúk? Végül is mi van benne? Ha egyszer annyira torkig van. El tudom képzelni, hogy egyszer talán még én is meg akarok rá kérni valakit.
Felőlem, mondta kelletlenül Prue. Bánom is én. Semmi közöm hozzá. Csak én. Nem akarom megcsinálni, és kész.
Én is így vagyok vele,
mondta Jackson finnyásan.
Oké, mindjárt visszajövök, mondta Barry. Tartsátok a szemeteket az őrökön!
A gödörben lévő őr láthatáron kívül volt, de fenn a sziklán mind a 2 őr úgy állt, hogy láthatta őket.
Jó lesz, ha vigyáztok! Azok ott fenn látnak, mondta Prue. Ha ki akarom várni, hogy eltűnjenek onnan, várhatok, amíg belefeketedek.
Valószínűleg nem sokára arrébb mennek, mondta Prue.
Ott adja őket a fene, mondta bosszusan Barry. Vakok azok, nem látnak azok semmit.
Fogta a kalapácsot, és az indiánai parasztfiú után ment, körülbelül 5 méternyire, ahol Francis rámutatott a kiszemelt kövekre. 2 sima, lapos tetejű kő, 3-4 hüvelyk magasan állt ki a földből, egymástól úgy 6-8 hüvelyknyire. Az indiánai parasztfiú letérdelt, és bal karját rátette a kövekre, úgy, hogy a könyöke és az alsó karjának egy része az egyiken, csuklója meg a másikon feküdt.
Ellátod? Így nem törik ízületben, magyarázta szeliden. Azért választottam a bal karomat, mert jobbkezes vagyok. Jobb kézzel könnyebben tudok enni, még levelet is írhatok a családnak. Oké, mondta. Üssed!
Jó, mondta Barry. Üttöm!
Előre lépett, a kalapács fejével kimérte az ütés ívét, aztán két marokra fogta a kalapácsot, a feje fölé lendítette, és lesújtott vele a két kő között a karra, olyan erővel és olyan pontosan, mint egy tapasztalt favágó egy fatörzsre. Francis, az indiánai parasztfiú, olyan meglepetten üvöltött fel, mintha nem számított volna az ütésre, mint a katona, akit lesből eltalál egy láthatatlan orvlövész. A recsent is a csont, az üvöltés túlharsogta. Néhány másodpercig úgy maradt térden állva, arcából kifutott a vér, mintha el akarná ájulni, aztán fölállt, és odament a többiekhez, hogy megmutassa nekik. Alsó karja közepén, ahol a csontnak egyenesnek kellett volna lenni, négyszögletű horpadásféle látszott. Már az alatt a néhány másodperc alatt kezdett megdagadni, amennyi az 5 méter megtételéhez kellett. Miközben nézték, úgy megdagadt, hogy a horpadás eltűnt, csak egy nagy vérömleny maradt alatta.
Azt hiszem, két helyen tört el, mondta boldogan Francis. A szentség itt, ezzel legalább 3 hetet kell kapjak, lehet, hogy többet is.
Hangja elfulladt, letérdelt, bal karját óvatosan megfogta a jobb kezével és hányt.
Az anyját neki, de fáj,
mondta büszkén, amikor felállt.
Bízisten, nem gondoltam, hogy így fog fájni, mondta.
Hangján ugyanaz a hökkent meglepetés érződött, mint az előbb, amikor felüvöltött.
Hálásan köszönöm, Barry.
Nincs mit, vigyorgott Barry. Örülök, hogy segíthettem.
Hát, akkor azt hiszem, megyek és megmutatom az őrnek, mondta boldogan Francis. Viszlát, fiúk!
Azzal elindult lefelé a dombon, bal karját még mindig óvatosan tartva a jobb kezével.
Atyaisten, mondta Prue, érezte, hogy hideg veríték csurog végig a hátán. Ne birigylem, mondta Jackson. Én ugyan meg nem csinálnám, még akkor se, ha rögtön kiengednének a börtönből. Ugyan, vigyorgott Barry. Minden nap hallani bűnözőkről, akik megoperálják magukat és kiszedik a testükből a golyót. Ez sokkal rosszabb.
Én csak a moziban láttam olyat, mondta Prue.
Én is, mondta Jackson. Máshol soha.
A szentségit, hát ez könnyen ment, vigyorgott rájuk Barry.
Semmi volt az egész.
A kalapács ütések között figyelték, amint az országúton álló őr telefonált, az indiánai fiú meg ott állt mellette, boldogan, bal karját óvatosan tartva a jobb kezével. Hamarosan érte jött a teherautó, és a fiú felkapaszkodott a hátsó részébe, óvatosan tartva bal karját a jobb kezével.
Látjátok, mondta Barry, gyerekjáték. A szentség itt neki, kedvem volna nekem is megcsinálni.
Ha egymás után ketten eltörik a karjukat, old biztos, hogy gyanút fognak, mondta Prue.
Tudom, vigyorgott farkas módra Barry. Ezért nem csinálom meg. De csak ezért.
Mikor este visszaértek a munkából, megtudták, hogy Francis Murdoch, az indiánai fiú, már a rabkórházban van, miután megállapították róla, hogy leesett egy szikláról és eltört a karja. De csak egy helyen, és nem kettőn, ahogy remélte. Különben nem beszéltek a dologról, kérdezősködni se kérdeztek, és már úgy látszott, minden rendben van. A vacsora is a szokásos módon folyt le. De vacsora után, rövide lámpaoltás előtt, Koca és Thompson őrnagy bejöttek a kettesbe, bottal a kezükben, és láthatólag nagyon dühösen. Majdnem olyan volt, mint egy szemle. Vigyázzállásban felsorakoztatták a foglyokat a pricsek előtt, az árt ajtón belül két fegyveres őr állt, kívül meg egy harmadik a kulccsal. Thompson őrnagy olyan képet vágott, mintha éppen most csípte volna rajta a feleségét az ágyban egy bakával.
Az a Murdoch gyerek ma délután eltörte a karját a kőbányában,
szólalt meg éles hangon az őrnagy.
Azt állítja, hogy leesett egy szikláról. Ezzel az indoklással küldtük a kórházba is, mert jobb szeretjük, ha az ilyesmi házon belül marad. De magunk között szólva, valaki szívességből törte el a karját. Murdoch, és az, aki eltörte neki, öncsonkítást követtek el. Ebben a börtönben pedig nem tűrünk öncsonkítást. Murdoch büntetését meghosszabbítjuk, és ha visszakerül a kórházból, nem lesz itt könnyű élete. Most pedig lépjen ki, aki eltörte Murdoch karját.
Senki sem mozdult, senki se felelt.
Rendben van, mondta éles hangon az őrnagy. Beszélhetünk más hangon is. Maguk azért vannak a kettesben, mert egytől egyig rebelisek.
Egyikük iránt sincs bennem egy szikrányi rokonszem sem. Az utóbbi időben sok mindent elnéztünk magunknak. Itt az ideje, hogy megtanulják, ki az úr ebben a börtönben. Még egy utolsó lehetőséget adok az illetőnek, hogy jelentkezzék.
Senki sem mozdult.
Rajta, őrmester, mondta éles hangon az őrnagy és intett Koccának.
Judson főtörzs őrmester odalépett az első ember elé.
Ki tört el Murdoch karját?
Kérdezte. Az illető sovány, alacsony, öreg katona volt a 8. tüzérezredből, ráncos, sziklaszerű arcán abszolút cinizmus tükröződött, és rebbenés nélkül merett maga elé, mint egy kődarab. A kőbánya másik végében dolgozott, de már pontosan tudta, mi történt. Azt mondta,
nem tudom, őrmester.
Mire Kocka rávágott a kapanyéllel a sípcsontjára, és újból feltette neki a kérdést. A sziklaszerű arc meg sem rezdült, a merev szemek meg sem rebbentek.
Nem tudom, őrmester, ismételte meg, mire Kocka hasba döfte a botjával, és újból feltette a kérdést.
Az eredmény ugyanaz volt. Így ment ez végig, mind a két soron. Kocka módszeresen az egyik sor végéről indult el, szorgalmasan végigment rajta, aztán a másik soron jött vissza. Mindenkinek ötször tette fel ugyanazt a kérdést.
Ki törte el Murdoch karját?
Senki sem mozdult. Egyetlen szem sem rebbent. Az arcokon csak a Kocka és kíméletlen módszerei iránti mérhetetlen megvetés tükröződött. Ez nem a hármas barak volt, hanem a kettes. És a kettes barak olyan rendíthetetlenül összetartott, mint a cementtel összeillesztett kőfal. Koccát nem izgatta sem a megvetés, sem az a megtörhetetlen állhatatosság. Neki az volt a dolga, hogy mindenkinek feltegye a kérdést, és ráhúzzon egyet, ha nem jó választod. Nem az, hogy izgassa magát az eredmény miatt. Módszeresen, szakszerűen teljesítette a feladatát. Mikor végighaladt mind a két soron, visszament az őrnagyhoz. Mind a ketten elindultak a sorok között, és megálltak Bluesberry előtt.
Ki törte el Murdoch karját? Kérdezte Thompson őrnagy.
Erre mindenki tudta, hogy tudják. Barry maga elé merett, és hallgatott. Kocka rávágott egyet.
Maga törte el Murdoch karját?
Kérdezte Thompson őrnagy. Barry vigyázban állva maga elé merett, és hallgatott. Kocka újból rávágott egyet.
Történetesen már tudjuk, hogy maga volt, aki eltörte Murdoch karját,
mosolygott az őrnagy. Barry elvigyorodott. Kocka megint rávágott egyet.
Kilépni,
mondta Thompson őrnagy. Barry tovább vigyorgott, és kettőt lépett előre. Kocka a kapanyél végével rávágott az orcsontjára. Barry térdre rogyott. Néhány másodpercig így maradt, senki se segített neki. Végül tántorogva felállt, ömlött a vér az orrából, de se a kezét nem emelte fel, se a tekintetét nem vette le a falról. Nyelve hegyével megnyalta az ajkát, és rávigyorgott az őrnagyra.
Példát fogok statuálni, Barry, mondta éles hangon Thompson őrnagy. Maga túl nagy fiúnak képzeli magát, de majd én letöröm a szarvát. Azt hiszi, hogy fenekemény legény. Meg fogom mutatni ezeknek az embereknek, mi történik azzal, aki túl nagy fiúnak képzeli magát, és azt hiszi, hogy fene kemény legény? Maga törte el Murdoch karját?
Nyasgem,
mondta rekedten Barry. Kocka ezúttal szájba vágta a bot végével. Barry térde megrodjan, de nem esett el. Szeme elhomályosult, de tekintetét nem vette le a falról. Amikor kihúzta magát, megmozdult a szája, megvetően Kocka lába elé köpte két fogát, és rávigyorgott.
Megöllek, Kocka, mondta vigyorogva. Ha egyszer kikerülök innen, sarokba szorítalak, és megöllek. Jobb lesz, ha megölsz, mert ha kiszabadulok, én öllek meg.
Koccát ez épp oly kevésbé érintette, mint az általános megvetés és rendíthetetlenség. Ismét fölemelte a botot, módszeresen, szorgalmasan, egykedvűen, de Thompson őrnagy megállította.
Vigye le a tornaterembe, mondta. Nem akarom a keleténél jobban bepiszkítani a barakot. Máguk meg! Takarítsák fel ezt a mocskot!
Kocka karon ragadta Barryt, hogy az ajtóhoz vezesse, de Barry kirántotta a karját a markából.
Vedd le rólam azt a hájas mancsodat! Még tudok a magam lábá járni!
Mondta, és egyedül ment az ajtóhoz. A kint álló őr kinyitotta,
Barry kiment. Koca, az őrnagy és végül a két másik őr utána.
Őrült, mondta folytott hangom Jack Malloy.
Nem így kell bánni velük. Hányszor megmondtam neki, hogy nem így kell bánni velük.
Talán már belefáradt, vetette oda Kurtán Prue.
Ebbe még jobban bele fog fáradni, mondta kérlelhetetlenül Malloy. Most nem babra megy a játék.
Ez volt az első eset, hogy valakit ordítani hallottak a tornateremben, amikor megdolgozták.
Az, hogy éppen Blues Barry ordított, bizonyította, hogy csak ugyan nem babra megy a játék, hogy ezúttal az őrnagy és koca el vannak rá számva, hogy vagy megtörik, vagy megölik, leszámolást akarnak. A kettesben feltakarították a padlót, aztán leültek és vártak. Már elmúlt 9:30, és még égtek a lámpák. Ebből is látszott, milyen rendkívüli dologról van szó. Hanson tizedesből, aki fegyveresen elhaladt az ajtajuk előtt, sikerült kiszedniük, hogy az egyik sziklán álló őr látta, mi történt. 11:30-kor Thompson őrnagy revolverrel a derekán értük jött az őrséggel. Mind a 10 őrnél revolver és géppisztoly volt. Kettesével felsorakoztatták és lekísérték őket a tornaterembe. A folyosón végig őrök álltak, lövésre készen tartott fegyverrel. Őrök álltak a tornaterem falai mentén is. Láthatólag az egész őr személyzetet alarmírozták. A kettes barakból érkezett menetoszlopot bemasíroztatták a tornaterembe, és felállították a helyiség három fala mellé, hátuk mögött az őrökkel. Blues Barry a negyedik fal mellett állt a lámpák fényében, alsó nadrágban, és még mindig vigyorogni próbált, de úgy be volt dagadva a szája, hogy csak vicsorogni tudott. Alig lehetett ráismerni. Betört orra megdagadt, és még mindig ömlött belőle a vér. A szájából is ömlött a vér, valahányszor köhögött egyet. A szeme gyakorlatilag teljesen eltűnt, a bot ütésektől mindkét füle félig leszakadt. Az órából, szájából és egyébként nem túlságosan vérző füléből csurgó vér összemaszatolta a mellét és fehér alsónadrágját.
Kampec, suttogta valaki Prue mögött, lezárva az ügyet.
Barry mellett koca és még két őr állt, Termseed meg Brownie, Angelo Maggio régi barátja. Mind a hármokon látszott, hogy fáradtak. Thompson őrnagy derekán a revolverrel egyedül állt a sarokban.
Meg akarjuk mutatni maguknak, mi történik azokkal, akik azt hiszik, hogy óránál fogva vezethetik a hadsereget, mondta éles hangon. Őrmester?
Intett a fejével.
Hátra, arc, vezényelt Judson főtörzs őrmester.
Orrot is, a lábujjhegyet a falnak!
Jobb lesz, ha megölsz, koca, suttogta Barry.
Ne végezz fél munkát, ha nem ölsz meg, én öllek meg. Ha kikerülök innen, megöllek.
Judson őrmester odalépett és belevágott a térdével az ágyékába. Barry felordított.
Hátra, arc,
vezényelt Judson főtörzs őrmester.
Orrod is, lábujjhegyet a falnak.
Barry hátra arcot csinált, orrát és lábujjhegyét a falnak nyomta.
Te disznó,
suttogta.
Te hájas disznó. Jobb lesz, ha megölsz. Ha nem ölsz meg, én öllek meg. Jobb lesz, ha megölsz.
Mintha már csak ez az egyetlen gondolata maradt volna, mintha arra koncentrált volna, hogy legalább ezt az egy gondolatot megőrizze. Folyton csak ezt ismételgette.
Te törted el Murdock karját, Barry?
Kérdezte Judson főtörzsőrmester. Barry suttogva zsolozsmázott tovább maga elé.
Lesz, Barry?
Kérdezte Judson őrmester.
Te törted el Murdock karját?
Hallak,
suttogta Barry.
Jobb lesz, ha megölsz, koca. Ha nem ölsz meg, én öllek meg. Jobb lesz, ha megölsz.
Brownie tizedes olyan állásba helyezkedett, mint a baseballban az adogató. Két marokra fogta a kapanyelet, és lecsapott vele Barry vékonyára. Barry felordított. Aztán köhögni kezdett, és megint vér spriccelt a szájából a padlóra. Kétféle kapanyél van, görbe meg egyenes. Az egyenes hosszabb és nehezebb, mint a görbe, a csákány nyele hosszabb és nehezebb, mint a fejszéje, de a kapanyél hosszabb és nehezebb, mint a csákányél. Az egyenes kapanyél körülbelül 4 hüvelykel hosszabb, és körülbelül 1 fonttal nehezebb, mint a csákány nyele. Honnan lehet megismerni, hogy két bütyök van a végén? Ezek közé a bütykök közé illeszkedik a kapa acélfeje, ami olyan, mint egy bontó csákány a hegyes fele nélkül. Emiatt lehet vele olyan pompásra megtisztítani a bokros, csupa gyökér talajt.
Te törted el Murdock karját?
Kérdezte Koca.
Nyosgem!
Suttogta Barry.
Jobb lesz, ha megölsz. Ha nem ölsz meg, én öllek meg. Jobb lesz, ha megölsz.
15 percig kellett ott maradniuk. Aztán az örök sorfala között visszamasíroztak a barakba, és eloltották a villanyt. A torna teremből azonban időnként felhangzott az ordítás, így nem sokat aludtak. De hajnali 3:45-kor azért fel kellett kelniük. A reggelinél megtudták, hogy Blues Barryt hajnali 1:30-kor, amikor már vizelni sem tudott, és félig letépték a fülét, beszállították a helyőrség rabkórházába, azzal, hogy leesett egy robogó teherautóról. Másnap déltájban halt meg, az orvosi jelentés szerint erős agyvérzés és belső sérülések következtében, amit valószínűleg az okozott, hogy lezuhant egy robogó teherautóról. Prue csak Barry halála után árulta el Jack Malloynak, hogy mit tervez. Barry még élt, amikor már tudta, hogy mit fog csinálni, de várt, csak akkor mondta meg Malloynak, amikor Barry meghalt. Meg fogom ölni, mondta. Várok, amíg kikerülök innen, aztán megkeresem és megölöm. De nem leszek olyan hülye, mint Barry. Én nem kürtölöm világgá. Tartom a pofámat, és megvárom a kedvező alkalmat.
Meg kell ölni, mondta Malloy. Rászolgált. Csak sajnos nem lesz senkinek semmi haszna belőle.
Nekem lesz, mondta Prue. Még hozzá sok. Talán megint embernek fogom érezni magam.
Nem tudsz egy embert hidegvérrel meggyilkolni, mondta Malloy. Még ha akarod, akkor se.
Nem akarom én Kocát hidegvérrel meggyilkolni, mondta Prue. Egyenlő esélyt adok neki. Hallottam, hogy van benne a városban egy bár és örökké ott lóg. Meg azt is, hogy mindig van nála kés.
Késsel fogom megölni. Neki ugyanannyi esélye lesz a késével, mint nekem az enyémmel. Csak hogy nem ő fog megölni engem, én ölöm meg őt.
És soha senki sem fogja tudni, kitette. Azzá megyek a századomhoz, és úgy elfelejtem, mint egy útszéli döglött kutyát.
Nem lesz belőle senkinek semmi haszna, mondta Malloy.
Barrynek lett volna?
Nem. Barry mindenképpen úgy végezte volna egyszer, ahogy végezte. Barry erre volt ítélve attól a naptól fogva, amikor megszületett Kansasben, Wichitában, a nyomornegyedben.
Koca is nyomornegyedben született.
Ez igaz, mondta Malloy.
És könnyen Barry lehetett volna belőle.
Barryből meg Koca. Nem érted a dolgot?
Ha el akarsz pusztítani valamit, akkor azokat a körülményeket pusztítsd el, amelyek olyanná tették Kocát, amilyen.
Nem azért csinálja, amit csinál, mert az helyes vagy helytelen. Ő nem gondolkodik rajta, mi a helyes, és mi nem. Ő csak azt csinálja, amit csinálni kell.
Én is azt csinálom.
Mindig is azt csináltam, amit csinálni kellett. De olyasmit sose csináltam, mint Koca.
Igaz?
De neked erős érzéked van ahhoz, hogy mi a helyes és mi nem. Elsősorban ezért kerültél börtönbe, akár csak én. De ha megkérdeznéd Kocát, hogy mit gondol helyese, amit csinál, valószínűleg fene mód meglepődne. Aztán, ha időt adnál neki, hogy gondolkozzon a dolgon, azt felelné, hogy igen, helyes. De csak azért, mert mindig arra tanították, hogy azt kell csinálnia, ami helyes.
Ennél fogva,
szerinte minden helyes, amit csinál. Mert ő csinálja. És mert tudja, hogy arra is megtanították, hogy helytelen dolgot nem szabad csinálni.
Ez csak üres duma, mondta Prue.
Nem mondasz vele semmit. Koca aljas. Túlságosan aljas. És ha te meg én kiszabadulunk, még nagyon sokan kerülnek ebbe a börtönbe.
Tudod, hogy Koca valamikor cserkész volt és megmentette egy ember életét?
Bánom is én, tőlem akár elnök is lehetett.
Ha lenne valami haszon abból, hogy megölöd, azt mondanám, hogy ölj csak meg nyugodtan. De semmi más nem fog történni, csak az, hogy valaki mást tesznek a helyébe, ugyanolyat, mint ő. Miért nem Thompson őrnagyot ölöd meg?
Az ő helyébe is egy ugyanolyan ember kerülne.
Hát persze, felelte Malloy.
de Kocának mégiscsak ő adja a parancsokat.
Nem tudom, mondta Prú. Vele sohasem éreztem azt, mint Kocával.
Thompson őrnagy tiszt. A tiszteknél erre számít az ember.
Ők a kerítés másik oldalán vannak.
De Koca nem tiszt. Koca a saját fajtájának az árulója.
Értem, mit akarsz mondani, mondta Meloy.
És igazad is van.
De nincs igazad, hogy meg akarod ölni, és egyszerűen azért, mert senkinek se lesz belőle haszna.
Amit meg kell tennem, azt meg kell tennem, mondta engesztelhetetlenül Prú.
Igen, mondta Meloy.
Mint mindnyájunknak.
Koccának is.
Erről van szó, jelentette ki határozottan Prú.
Te szereted a hadsereget, nem? Kérdezte Meloy.
Nem tudom, felelte Prú.
Ez az, hogy igen.
Igen, szeretem. Hiszen 30 éves vagyok.
Tulajdonképpen mindig is az voltam. Amióta csak beálltam katonának.
Nos, Koca, ugyanúgy része a te szeretett hadseregednek, mint a főtörzs őrmestered Warden, akiről annyit beszélsz.
Pontosan ugyanúgy.
Kocák nélkül nem lennének Wardenek se.
Majd lesznek egyszer.
Nem, soha. Mert mire az az idő eljön, már nem lesz hadsereg és Wardenek se lesznek. Kocák nélkül különben se lehetnének Wardenek.
Ugye nem haragszol, ha más a véleményem?
Nem. Nem is lehet másképp. Csak arról van szó, hogy akkor sem éred el, amit szeretnél, ha valamennyi Kocát megölöd. Ha megölöd Kocát, az ellenségedet, megölöd Wardent is, a barátodat.
Lehet. Akkor is megteszem, amit meg kell tennem.
Oké, mondta Meloy és vigyorgott. Szóval ez lett abból a sok próbálkozásomból, hogy megtanítsalak a passzív ellenállásra. Te épp úgy nem értetted meg, mint Barry vagy Angelo.
Sokra mentek a passzív ellenállással, mi? Mondta Prú.
Mind a ketten alkalmazták, és nézd meg, mire jutottak vele.
Egyikük sem alkalmazta, mondta Meloy.
Az ő ellenállásuk mindig aktív volt, nem passzív.
De hiszen nem ütöttek vissza.
Nem is kellett ténylegesen visszaütniük. Gondolatban visszaütöttek. Csak éppen nem volt nekik kéznél bot, ennyi az egész.
Túl sokat vársz el egy embertől, mondta Prú.
Ez igaz, mondta Meloy.
De ide figyelj!
Egy Spinoza nevű fickó írta le egyszer a következő mondatot. Amiért valaki szereti Istent, azért még nincs joga elvárni, hogy Isten viszont szeresse.
Sok igazság van benne, sokféle értelemben.
Én nem azért alkalmazom a passzív ellenállást, amit esetleg elérhetek vele. Nem számítok rá, hogy valaha is jobban kifizetődik, mint eddig. De nem ez a lényege. Ha ez volna, már évekkel ezelőtt abba hagytam volna, mint teljesen haszontalan módszert.
Ezt értem, mondta Prú.
Nem volt igazam.
De hogy Kocát megölöm, az olyan biztos, mint ahogy itt ülök.
Nincs más választásom. Ez az egyetlen, amit egy ilyen hájas disznó megért. Az egyetlen.
Oké, mondta Meloy.
Vállat vont, elfordult és végignézett a barakkon. A villanyt már régen eloltották, a többiek már a pricseiken feküdtek. Ők ketten egymással szemben a pricseiken ülve beszélgettek, arcukat csak néha világította meg a cigaretta parazsa. Prú a többiek hallgatólagos beleegyezésével elfoglalta Angelo Pritchett közvetlenül a Meloy mellett, amikor a kis Digo kórházba került. Meloy tovább nézte a sötét közfolyosót, mintha vívódna valamin.
Hát jó,
szólalt meg végül és visszafordult Prú felé.
Most én mondok el neked valamit.
Nem akartam elmondani, de talán jót tesz nekem, ha elmondom, mint ahogy rajtad is könnyített, hogy elmondtad nekem a Koca ügyet.
Néha segít az emberen, ha beszélhet valakinek arról, amit meg fog csinálni, pedig semmi kedve hozzá.
Én megszököm innen, mondta.
Prú érezte, hogy borul rá lassan a csend, de nem az éjszaka csendje.
Miért?
Nem tudom, meg tudom-e magyarázni, mondta Jack Meloy.
Tudod, valami nincs rendben velem.
Csak nem vagy beteg?
Nem vagyok beteg. Ez valami más.
Valahogy azzal függ össze, amit mondtam neked, hogy
rosszkor születtem. Valami hiányzik belőlem, ami miatt nem azt csinálom, amit csinálni szeretnék. Tudod, én vagyok a felelős azért, ami Angelóval és Barryvel történt. Mint ha csak én írtam volna alá a leszerelési papírt, és én suhogtattam volna a bunkosbotot. Mint ahogy azért is én vagyok a felelős, hogy te megölöd Koccát. Ugye már? Ez süket duma, Jack? Nem. Sajnos ez az igazság. Én nem értem, hogy a fenébe jut ilyesmi az eszedbe. Mert ők azt próbálták csinálni, amire én megpróbáltam megtanítani őket, mondta Malloy. Akár érted, akár nem, akár hiszed, akár nem. Világ életemben mindig így jártam. Próbáltam az embereket megtanítani dolgokra, amiket én tisztán láttam, de mindig félreértettek és rosszul alkalmazták, amire tanítottam őket. És ez azért van, mert hiányzik belőlem valami. Passzív ellenállást meg új Istent prédikálok, aki valahogy új módon megértően szeret, de jó magam nem ez szerint élek. Legalábbis nem eléggé. Néha úgy érzem, hogy soha életemben nem szerettem semmit igazán. Ha én nem vagyok és nem fecsegek, se Angelo, se Barry nem csinálta volna azt, amit csinált. És nem kapta volna azt, amit kapott. És ha itt maradok, még 2 hónapot kell lenyomnom, mások is így járnak. Téged már meg is fertőztelek. Passzív ellenállást hirdetek, de ti mégis mind harcoltok, mert magam is harcolni szeretnék, még ha azt mondom is, hogy ne harcoljatok. Nem akarom, hogy mások is megjárják.
Nem hiszem, hogy ez igaz, mondta tehetetlenül Prue, mert úgy érezte, nem eléggé érett egy ilyen vitához.
Eddig igaz, mondta Malloy. És ezért szököm meg.
Prue cigarettája felizzott, és látta, hogy Malloy szelíden és keserűen mosolyog.
Elég van mindenki így jár, aki megpróbálja azt csinálni, amit én egész életemben próbáltam, de nincs meg benne az, ami ehhez kell. Valószínűleg, ha megszököm, majd azt is félreértik, és elkezdenek hőst csinálni belőlem, csak mert megszöktem, áfenelni meg.
És vagy akarsz megszökni?
Ez a legkevesebb, mondta Malloy. Annyi szerszámot lophatok az autószerelő műhelyből, amennyi csak akarok. Könnyű átfúrni ezt a falat.
És a fényszórók?
Sose fognak meglátni.
És a villanyárom a kerítésben, meg a riasztóberendezés?
De van szigetelt nyelőfogó a műhelyben, mondta Malloy. Meg egy hosszú darab drót is akad, amivel zárni tudom az áramkört, mielőtt átvágom a kerítést. De még egyszerűbb, ha szépen kisétálok a szerelőműhelyből. Nincs ott senki, aki beárulna, vagy vissza akarna tartani. Bebújok egy olajfoltos overallba, lemegyek a laktanyába az alakulatomhoz, kérek kölcsön civil ruhát, és ütetik a nyomomat.
Pénzed van?
Nem kell pénz. Legalább 50 barátom van a városban, akinél elbújhatok, amíg fel tudok jutni egy Amerikába induló hajóra.
Nem sokára háború lesz, mondta Prue.
Tudom. Ha kitör az államokban, valószínűleg megint beállok katonának, persze más néven. Ezt teszeltem ki. Itt már elvágtam magamat, nincs semmi értelme, hogy itt maradjak. És a háborúig még sok mindent szeretnék csinálni, anélkül, hogy folyton félreértenének és bajt hoznék azokra, akiket szeretek.
Vigyél magaddal, mondta Prue. Jack Malloy megdöbbenve nézett fel a cigaretták parázsló fényében. Aztán elmosolyodott. Ez a mosoly Prue-nak később gyakran eszébe jutott. A legszomorúbb, legszelídebb, legkeserűbb és legmelegebb mosoly volt, amelyet valaha is látott.
Nem akarsz te velem jönni, Prue?
Dehogy nem.
Nem, nem akarsz. Mi lesz akkor Koccával? Egye fene Koccát, ha veled mehetek. Fogalmad sincs róla, mibe másznál bele? Én már régebben is menekültem a törvény elől.
Én is.
Igen, de nem városról városra, egyik sheriff karjából a másikba. És ezúttal körülbelül 50% a valószínűsége, hogy soha nem sikerül meglognom a szigetekről és visszajutnom az államokba. Nincs a dologban semmi romantikus. És egyáltalán nem gyerekjáték. De hiszen magad mondtad, hogy majdnem olyan gyerekjáték innen megszökni, mint a szerelőműhelyből, érvelt Prue.
Úgy is van.
De nem erre gondolok. Hanem arra, hogy mi lesz azután. Ha már kint vagyunk. Kettesben 500%-kal nehezebb lenne. Rab ruhában kéne egyenest a hegyekbe szöknünk, nem mehetnénk a helyőrségen keresztül. És magától értetődik, hogy elsősorban a hegyekben keresnének minket. Egy hétig is eltartana, amíg biztonságosan eljuthatnánk a városba. messze el kéne kerülnünk minden falut és minden házat, aztán keresztül kéne vágnunk egész Honolulun, hogy eljussunk a barátaimhoz.
Nagyon szeretnék veled menni, mondta Prue.
Én tudom, hogyan kell csinálni, mondta Malloy. Egyszer már végigcsináltam. Tudom, hogy lehet feljutni egy hajóra, minden gyanún felülálló gazdag ember módjára. Tudom, hogy kell öltözködni, meg viselkedni. Hogy kell vacsorát rendelni, hogy kell bánni a sztjuárdokkal, a pincérekkel és főleg a többi utassal. Millió olyan apróság van, amit csak hosszú évek alatt lehet megtanulni. Te az első napon elárulnád magad.
De nagyon tanulékony vagyok, mondta Prue.
Ide figyelj! Tudom, hogy az elején sok bajod lenne velem, de később kifizetődne, segítenék abban, amit tervezel.
Malloy mosolygott.
Azt se tudod, mit tervezek.
El tudom képzelni.
Még magam sem tudom pontosan, Prue.
Oké, mondta Prue mereven. Nem akarlak erőltetni, de nagyon szerettem volna veled menni.
Neked nem mellettem van a helyed, mondta Malloy. A te helyed a hadseregben van. Miért akarsz velem jönni?
Nem tudom. Azt hiszem, mert segíteni akarok.
Miben?
Nem tudom. Egyszerűen csak segíteni.
Megváltoztatni a világot?
Talán. Igen, azt hiszem azt.
Nagyon kicsit tudnánk te meg én változtatni a világon.
Mosolygott Malloy.
És az is legfeljebb 100 évvel halálunk után derül neki. Korábban nem. Mi semmi esetre sem érnénk meg.
Az is volna valami.
Lehet, hogy semmi, mondta Malloy. Ezért mondom, hogy neked nem mellettem van a helyed. Neked romantikus elképzeléseid vannak. Ez azt jelenteni, hogy hosszú évekig szinte egymáshoz láncolva kellene élnünk, mindig szökésre készen.
Nekem pedig ez nem nagyon megy.
Jobb, ha egy kicsit távolabb vagyok az emberektől. Hamarosan kiábrándulnál. Amit csinálok, csak magamért csinálom, nem azért, amit esetleg elérhetek vele. Emlékszel még, mit mondtam az előbb, hogy valami baj van velem? Emlékszel?
Prue nem felelt. Ostobán és együgyűen hangzott volna, ha azt mondja, hogy szerinte semmi baj Malloyjal.
Egyáltalán nem ismersz, mondta Jack Malloy.
Hangja hirtelen eltorzult, mint a gyonna.
Neked is épp oly romantikus elképzelésed van rólam, mint a többieknek. Soha életemben senkit és semmit nem szerettem igazán, ez a baj.
És a szocik? És Amerika?
A szociknak végük. Már réges-régen végük, és azt hiszem, őket sem szerettem eléggé, mert ha eléggé szerettem volna, tudtam is volna csinálni valamit.
Amerika pedig
nem kézzelfogható valami. Amerika egy eszménykép. Eszménykép, amit mindenki másképp definiál. Tudok én eszményképeket is szeretni, amennyiben a sajátjaim. Az eszmények azonban nem kézzelfogható dolgok. Az a fajta ember vagyok, aki nem szívesen kerül olyan közel semmihez, hogy meglássa a hibáit. Mert aztán már nem tudom többé szeretni. Dühös leszek, aztán megutálom magam miatta. De ha kénytelen vagyok valakinek vagy valaminek a közelében maradni, azt a végén meggyűlölöm. Látod? Nekem is pontosan ugyanaz a bajom, mint mindenki másnak. Másoknak prédikálok ellene, de én is ugyanolyan vagyok. Még ha logikailag be is tudom bizonyítani, hogy nem.
Nem hiszem, mondta Prue.
Nem igaz. Kész akarva kisebbíted magad. Nem szívesen fedezed fel, hogy az óriás agyaglábakon áll, mi?
Mosolygott fájdalmasan Jack Malloy.
Ha velem szöknél, hamar felfedeznéd. Mert ez az igazság. Hidd el, hogy ez. De te más vagy. Te szereted a hadsereget. Őszintén szereted. Része vagy hozzátartozol. Én soha semmit sem szerettem annyira, hogy hozzátartozzak. Azok a dolgok, amiket én szerettem, mindig túl csalókák, túl anyagtalanok, túl eszményiek voltak. Ugyanabban a betegségben szenvedek, amelyet diagnosztizálni próbálok, abban a betegségben, ami elpusztítja a világot. Ez járt a sarkamban, ez üldözött egész életemben, mondta reménytelenül, pontosan úgy, ahogy egy jó ír katolikus szokta meggyónni szokásos szombatesti ballépését. Mindig ez üldözött, mindig ez buktatott el, az,
amit folyton kerestem, amit még mindig keresek, de nem találok, és tudom, hogy nem is fogom soha megtalálni. Akármilyen helyet szántak is nekem a mennyekben, boldogan odaadnám érte, ha úgy tudnék szeretni valamit, ahogy te a hadsereget szereted. Ne hagyd ott, folytatta. Sose hagyd ott. Ha az ember talált valamit, amit igazán szeret, tartson ki mellette, akármi történik, akár viszonozza a szeretetét az a valami, akár nem. És, tette hozzá szinte vallásos buzgalommal, ha az a valami a végén el is pusztítja, akkor is legyen hálás, amiért egyáltalán szerethetett valamit. Mert ez az átka az egésznek.
Prú nem szólt semmit. Még mindig nem hitt neki. De hogy vitatkozzon egy olyan koponyával, mint Malloy?
Amiért valaki szereti Istent, mondta Jack Malloy, és kezdett ismét normálissá válni a hangja. Azért még nincs joga elvárni, hogy Isten viszont szeresse. Legalábbis nem a saját korlátolt szeretet fogalma szerint.
Prú még mindig nem szólt semmit. Fogalma se volt, mit is mondhatna.
Nem búcsúzom el tőled, mondta Malloy most már teljesen normális hangon, mert nem tudom pontosan, mikor lépek le. Ki kell várnom a megfelelő pillanatot. Ha eljön, fel fogom ismerni. Ez ilyesmit csak így lehet megcsinálni. Szóval felejtsd el az egészet, és mindaddig számíts rá, hogy itt maradok, amíg el nem tűntem.
Úgy látszik, mondta elgyötört hangon Prú, úgy látszik, az egész élet másból se áll, mint hogy az ember folyton olyanokkal találkozik, akiket ki nem állhat, és közben Isten hozzádot mond mindenkinek, akit szeret.
Báraság, mondta Jack Malloy. Szentimentális baromság. Meg ne halljak még egyszer ilyesmit a szádból. De most történetesen éppen egy olyan szakaszában vagy az életnek, amikor folyton búcsúznod kell. Ezen mindenkinek át kell esnie néha. Szóval kussolj ezzel a marhasággal. Most pedig aludjunk.
Oké, mondta engedelmesen Prú. Elnyomta a cigarettáját a konzerv dobozban, és bebújt a pokrócok alá. Szótlanul feküdt a pricsén. Hirtelen elfogta valami bizonytalan érzés, hogy Jack Malloy a maga furfangos eszével valahogy rászette, de nem tudott rájönni, hogyan. Malloy számára csak egy hét múlva érkezett el a várt pillanat. Prú minden nap ott találta, amikor hazatértek a munkából, de minden nap arra számított, hogy nem látja többé. Hiába parancsolt rá Malloy, hogy felejts el az egészet, minden este arra számított, hogy már nem fogja látni. Aztán eljött az az este, amikor csak ugyan nem látta, és Hanson, amikor rájuk zárta az ajtót, elmesélte, hogy Jack Malloy kisétált a szerelő műhelyből egy olajfoltos lopott overallban, és a műhelyben senki nem tud az egészről semmit. Hanson tizedes, akinél jobban talán csak a néhai blues Barry közlegény tisztelte Malloyt, iszonyúan izgatott volt. Tábori csendőrök kutatták át az ananász mezőket és a honolulói trail környékét, az egész támaszponton riadóztatták az őröket. A vahiavai járőrt és a városban működő Fort Sheftery tábori csendőröket különleges instrukciókkal látták el. Ez volt az első eset, hogy valaki megszökött a Schofieldi támaszpont börtönéből, nem számítva azt a három foglyot, aki 10 évvel ezelőtt lépett meg, de őket nem egészen 12 óra múlva már vissza is hozták. Jack Malloynak azonban nyoma veszett. A kettes barak lakói, miként Malloy előre megmondta, olyan büszkék voltak, mint egy frissen megválasztott elnök párt hívei. Prúcsa ült magányosan és lázasan töprengett, hogy vajon nem annak az új hitnek az új messiásával találkozott-e, akinek az eljövetelét Malloy szintén megjövendölte. Egy messiással, akinek nem kell tanítvány, inkább egyedül akar munkálkodni. Lehet, hogy találkozott vele, ott élt mellette és nem ismerte fel. 2 heti meddő kutatás után, amelyet a börtönben ugyanolyan feszült figyelemmel kísértek, mint a futball világbajnokság eredményeit, Jack Malloy szökéséből lassan réginóta lett. A munka állandó nyomása, mint az acél pengét eltompító kő, ezt is unalomba fullasztotta, feledésbe merítette, mint minden mást. Mert a börtönben bármi történjék, dolgoznod kell. Magasba lendíted azt a 16 fontos kalapácsot, töröd azt a sziklát, vagy megbarkolod a lapátot, és fölrakod a teherautókra a követ, amit apróra törtél. Dolgozol cél nélkül, dolgozol vég nélkül, dolgozol büszkeség nélkül. A tenyered felhólyagzik, feltörik, vérzik, megkérgesedik. Tyúkszem nő rajta, mint a levélhordó lábán. Megismersz minket, ó uram, gondolod eszelősen, felhólyagzott tenyerünkről, ha eljön az ítélet napja. És mihelyt összetöröd, ami kő csak van, jönnek az utászok, és nagy készségesen újabb nagy sziklákat robbantanak ki neked a hegyből. És a hegynek se vége, se hossza. És az izmait fájnak és megkeményednek, és az agyad fáj és megkeményedik. És a segged lyuka is fáj és megkeményedik, amikor nőre gondolsz. Kemény, veszedelmes, jó katona leszel, ha egyszer kikerülsz innen. Thank you.